Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várok akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a 15. és a 16. századokban Erdély területét és a fejedelemség városait, falvait mind több és több támadás érte. A török terjeszkedés főleg a hadi utak menti településeket pusztította. Ezeket fallal erődítették, vagy mint az ispáni várak a törzséggel és állandó katonasággal látták el. A központi hatalomnak, a királynak és a fejedelemnek kellett volna biztosítania az ország és a területek védelmét, a hozzátartozó várak ellátását hadi anyaggal és katonasággal. Ezek fenntartása nagy anyagi terhet jelentett, főleg az állandó hadi állapot és a portyázások miatt. A félreeső helyeken megépült egy-egy kisebb területet uraló vár, ami védelmet biztosított és elősegítette az adó beszedését, de sokszor ezek lettek a végvárak, a nagyobb városok és a várak eleste után. Témánk: Erdély kapui a Maros mentén.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat és a szerkesztő urat is.
Keresztes úr, kezdjünk ma is az emlékeztetővel, így hát foglaljuk össze a Várak Erdélyben legutóbbi műsorát.
Hát azzal kezdeném, hogy 1396 a nikápolyi csata éve volt, és Erdély számára ez három évszázadon keresztül örökösen fennálló török veszedelem kezdetét jelentette. A sűrűn ismétlődő betörések, a legérzékenyebben a Barcaságon és a Szeben környékén megtelepedett szász közösségeket érintették. Elsősorban az érény kereskedelmet folytató szászvidék vonzotta a támadókat, és így a védelem mielőbbi megszervezése ezen a vidéken már a 15. század első évtizedeiben létfontosságú kérdéssé vált. A megerősített templom és a domtetőkre épített mencsvár ebben az időben már nem volt ismeretlen az erdélyi emberek előtt. Az 1241 évi nagy tatárjárás után, ha szorványosan is, de épültek ilyen erősségek. A 15. századdal kezdődően azonban az egyre növekvő veszély hatására példátlan nagy építkezések indulnak, melyek során mindenféle védett hely építése fellendült. Domtetőkre gyakran több falu közös munkájával, közös használatra, kőfallal és védőtornyokkal ellátott mencsvárakat építettek, vagy erődítési munkálatok indulnak a települések központjában álló templomok körül is, mely nem egy esetben a falu egyetlen kőépülete volt. A 15. század vége felé úgy tűnik, hogy a legkedveltebb erődítmény a templomerőd maradt, ugyanis a falvak területén kívül a magaslatokra emelt mencsvárak építése egyrészt nagyobb anyagi áldozattal járt, másrészt pedig a rajtaütésszerű támadás esetén könnyebb volt a falu belterületén álló templomerődbe menekülni. Tehát ezekről a mencsvárakról meséltünk a múlt alkalommal, hát egy ilyen mencsvár volt például Kőhalomvára is, amelyet a történelmünkben 1324-ben említettek először, amikor Henning István vezette 100 lázadóktól Széchenyi Tamás ostrommal elfoglalta. A következő ilyen esemény az 1421-ben volt, amikor a törökök dúlták fel, és ezután, a támadás után aztán a törökök elvonultak, és a szászoknak került a tulajdonába, és ők erősítették és építgették. Először persze egy belső falgyűrű alakult ki, és ezen a falgyűrűn aztán kaput, lőréseket, meg szuroköntőket képeztek ki, majd a középső várat építették meg körülbelül az 1620-as években. Ekkorról van egy leírásunk is, amikor a török Evli a Cselebi világutazó 1661-ben említi a várat, és ekkor Ali Pasa török serege foglalta el, és ezt az eseményt említi a török utazó. Következő ilyen dolog Kőhalommal kapcsolatosan, amikor 1704 és 1708 körött a kurucok tartották fennhatóságuk alatt, aztán a kurucok elvonulása után újra a helybeliek vették hatalmukba, és akkor itt ilyen terményraktárnak alakították át az épületet, és ennek következtében részben karbantták őket, és így egy része ennek az építménynek éppen maradt egészen a 20. századig. A 20. század végén, 21. század elején, tehát 2005-ben régészeti ásatásokat kezdtek itten a területen, és feltárták a romoknak egy részét. 2010-2012 között uniós pénzekkel felújították nagyon szépen az erődítményt, tehát Kőhalomvárát, úgyhogy látogatható. Egy másik erőd, amiről beszéltünk a múlt alkalommal, az az erkedi templom erőd volt. Arról számoltam be, hogy Segesvár környékén, ami ugye jelentős erődítmény volt, és nagyon sok országos eseménynek adott helyet Segesvár, környékén 100 települések ugyancsak megerődítették a templomaikat, és például Erked már 1200-as évek közepétől lakott terület volt, és a szászokat telepítették be. Megépült a legelső épület, ami nagyon fontos volt, az erkedi templom. Ezt a 13. században építették meg, kemény kőfalakkal, és ennek következtében ez az építmény ugye a falunak a közepén volt, és tornyat emeltek melléje, ez négyszögű tornyot, aminek a felső részén már ilyen lőréseket alakítottak ki. Aztán az egyre gyakoribb török portyák elleni védekezésül a templom köré a 15. század közepe táján felépítettek egy belső védőfalat, ez a belső védőfal szuroköntőkkel volt ellátva, e köré a fal rendszer köré az 1504-ig felépítettek egy újabb külső falköpenyt, tehát egy újabb falat, egy újabb védőfalat, aminek a négy sarkára bástyákat építettek, tehát tornyok erősítették a négy sarkat, és ezekből a tornyokból napjainkban is három még áll, egyetlen egy, az északkeleti torony az dőlt össze. Erked lakóit a középkor vége felé sok csapás érte, 1604-ben Basta generális megrohanta a helységet, és hatalmas hadisarcot vetett ki a falura, ennek következtében ez a helység el is szegényedett, és ínség kezdett uralkodni a környéken, nagyon nehezen tudott talpra állni a helység, és ennek következtében nagyon leszegényedtek. A török csapatok többször megtámadták, utájára mondhatom, volt egy megint nagyon szerencsétlen esemény, amikor 1748-ban az egész falu leégett, ez az esemény többször is megtörtént. A legutolsó ilyen probléma, amikor a falut felgyújtották, a 48-as szabadságharc idején történt. Mivel ez az épület, ugye a templom erőd a községnek, a falunak a kellős közepén áll, hát ezért mindig a 100 lakosság gondot viselt rá. Többször felújították, 1866-ban restaurálták nagyon részletesen, de a közelmúltban 2004-ben is újra felújították és javították az épületet, akkor újra fötték és több állag megvédő munkát hajtottak végre. Egy másik ilyen település, ami szintén Segesvár mellett található, az Miklós Telke. Ez a település, ez a Kerci apátságnak a birtok birtoka volt 1322-ben. Hunyadi Mátyás feloszlatta a kelci apátságot, és a helyiséget a nagyszebeni apátság templomának adta oda. Így ez a helyiség egy kicsit gazdagabb környezetbe került, mert a nagyszebeni apátság több pénz alappal rendelkezett. Nagy arányú építkezéseket végeztek az 1500-as években, és a munkálatokat körülbelül 1524-ben fejezték be, és a 13. századi eredetű templomot majdnem teljesen újraépítették, és hatalmas védművekkel látták el. A hajó boltozata felől védelmi emeletet építettek, és ennek a védelmi emeletnek voltak ilyen lőrései, meg szuroköntői, és így templom falai körüli területet nagyon jól tudták védni, mert magasra épített és a lőrésekből látták a külső falgyűrű körüli ellenséget, hogyha közeledett. Itt a felépült külső falrendszer, trapéz alakú falrendszer, és ezeknek is a sarkain, ennek a trapéznak a sarkain ilyen védőtornyok találhatók, és ezek a védőtornyok is lőrésekkel vannak ellátva, tehát ezek is biztosították a védelmet. A Miklós telke esetében is, úgy ahogy Erkednél mondtam, itt is voltak hatalmas tűzvészek, például 1549-ben egy hatalmas tűzvész volt a faluban, és ennek következtében a templomvár is megsérült, na de a templomvárat rendbe szedte a közösség, és ennek következtében már több ostromot ki tudott állni. 1802-ben egy erős földrengés rázta meg itt az egész vidéket, és ennek következtében a külső falgyűrűnek a délnyugati saroktornya az összeomlott, és ennek helyére 1816 és 1819 között építettek egy magas, karcsú harangtornyot, ami napjainkban is áll. A következő helység Kerest. Itt egy múlt műsorban beszéltünk a nemesi családok által épített ilyen erősségekről, várakról. Arról számoltam be, hogy Kerest az a Bethlen családnak a várkastély építészeté, és hogy ez az épületrendszer, hogy így fejezzem ki magam, ez már tulajdonképpen az erdélyi reneszánsz stílusában épült, és nagyon látványos építő elemeket tartalmaz. Ez a rendszer, tehát ez a vár egy dombtetőre épült, és egy külső szabálytalan négyszögű védőő van, amelynek a sarkain nyújtott alaprajzú, már fejlettebb olasz bástyák állnak. Ezeket a bástyákat védőfalak kötik össze, a déli és a nyugati oldalon lőréses folyosók találhatók ezeken a várfalakon, és ezek a várfalak biztosították a kastélynak a védelmét. Kastély magvát egy nagyon nagy alapterületű hengeres torony mutatja. Ez a hengeres torony több szakaszban épült, előbb megépítettek körülbelül egy olyan két emeletnyi tornyot, majd ezt a két emeletnyi tornyot később, amikor a külső védőrendszer is elkészült, akkor ezt megemelték, és több ilyen védőszintlőréses emelettel bővítették, és ez a torony egy lakószárnynak a kiemelkedő része. Ennek a toronynak nagyon érdekes a kiképzése, mert itten található egy ilyen díszlépcső, és a toronynak a felső emeletén és a felső részén viszont lándzsás meg alabárdos alakok vannak kiképezve az ablakok közötti részen, tehát ezek díszítik ezt a toronynak a felső emeleti részét. Na most az építkezésekről annyit kell elmondanom, hogy Bethlen Györgynek és feleségének, Nagy Károly Klárának az 1559-es építkezésekre utaló ajtó meg ablakkeretek találhatók itt. Feliratos táblák vannak, kőtáblák, amik bizonyítják az építők és azt a periódust, vagy azt az évet, amikor az építkezések folytak. A Bethlen György építkezéseit azt majd a fia Mihály folytatta 1598-ban, és itt is megtalálhatók olyan ablakkeretek, amin ez az évszám fel van vésve, és látható az építetőnek a neve is. A további építkezéseket aztán már Bethlen Farkas folytatta, és felesége Kemény Kata, akik bővítették az építményt, és az ő kettős címerük is megtalálható az épületnek a falain. Ezt a felső részét ennek a hatalmas toronynak, ami mondtam, hogy magvát képezi ennek az erődítésnek, a várnak, ők alakították ki, így ezek a lándzsás alakok a várnak a jelképévé is váltak. Az épületek azok fiókos, dongaboltozatos épületek, és az építkezések aztán az 1600-es években is folytatódtak. Ezeket az építkezéseket már Bethlen Elek szorgalmazta. Ekkor emelték a kastélynak a déli lakószárnyát, és itt található egy nagyon szép kápolna. A kápolnának szintén fiókos dongaboltozata van. Hát az épület átvészelte a századokat, egészen a két világháború közötti időig lakott volt, és aztán a 45-ös földreformmal és az államosításokkal kitelepítették az itt lakó birtokosokat, és ezután kezdődött el az épületnek mondjuk így a visszafejlődése, tehát nem volt gazdája egy darabig, ilyen-olyan funkciókat látott el, ami természetesen nem felett meg az eredeti építkezésnek, és ennek következtében az épület állaga mind romlott. Mivel nagyon látványos az épület, ezért az 1970-es években nekiálltak állami pénzből az egész épület együttesnek a restaurálásának, de történt itt egy nagyon szerencsétlen eset. A munkálatok kellős közepén 1977-ben egyik napról a másikra felszámolták a műemlékek igazgatóságát elnöki rendelettel, és ennek következtében a munkálatok megálltak. Hát félig meddig az épület szétszedve, de legalább annyi megtörtént, hogy a tetőrendszert és a héjazatot azt rendbe hozták, és ennek következtében aztán már tovább nem ázott az épület. Jelen pillanatban Böjte Csaba ferences szerzetesnek ajándékozta a család.
Keresztes úr a Körösmentét, vagyis Kalotaszeget Sebesvárra vitte, folytatásképpen beszéljünk most erről is.
Sebesvár fekvése következtében egy eléggé fontos erődítéssé vált, mert itten tökéletes rálátás nyílt két irányban, egyfelől a Kolozsvár és Bánffyhunyadot követő útra lehetett látni, másik oldalon pedig a Kígráhágó érintésével a Nagyváradi útra lehetett rálátni, tehát stratégiailag egy nagyon fontos helyen található. Számos leletanyag jelzi, hogy ez a település már az Árpád korban lakott volt, és egy kisebb falucska alakult ki, de ennek ellenére, hogy ez lakott helyiség volt, az írott források csak 1319-ben említik először, és ekkor itt egy várnagyról beszélnek, akit Elefánti Dezsőnek hívnak, úgy írja a leírás, a forrás, hogy De Seo Elefanti Castellamus de Sebesvár, tehát lehet látni, hogy egy várkapitányról van szó. Arról is írnak, Györfi György azt írja, hogy az építését a várnak azt a Geregyenem tagjai kezdték el. A 14-15. Században a sebesvári vár uradalomhoz hatalmas terület tartozott, nagyon sok falut foglalt magában ez a terület, és a Kolozs megyei ispán tartotta uralma alatt ezt a területet, és a korabeli források a várat így ennek következtében sokszor ispánsági várnak is nevezik. 1331-től a várnagyi posztot Losonczi Dénes töltötte be, és ezután 1350-1359-től pedig András Dénes fia, aki itt vezette a várat és a környékét, azt felügyelte, majd 1398-ból a Bánffy család szerezte meg a várat, mindaddig, amíg luxemburgi Zsigmond nem adományozta ezt a várat el, 1399-ben Mircsát Sébetrün havasalföldi vajdának. Hát miért történt ez? Azért, mert hát 1396-ban a Nikápolyi csatában ugye együtt vettek részt, és a vereség után adományozta a várat, tehát Sebesvárát Mircsa vajdának. De hát ez az adomány az már 1410-ben újra visszakerült a magyar királyi birtokok közé, és 1424-ben a Bánffy család birtoka lett, így mondható ennek a várnak a gyors gazdaváltása. A várat a 13. században építették, és eredetileg egy négyszögű és egy kerektoronyból állt, valamint az ezeket összekötő kötőfalból egy nagyon kicsi területet zárt körbe ez a védőfal. Hogyha megnézzük, hát körülbelül egy 80 méter hosszúságú volt, és körülbelül egy 20 méter szélességű területet ölelt magával. Az építési szakaszokat illetően több korszakot lehet meghatározni, annak függvényében, hogy milyen anyagi háttér volt, hogy tudták építeni ezt az erősséget, ezt a kisvárat, mondhatnám is, hogy nagyon nagyon kisvár. Itt ez a több fázis legelőször egy ilyen öreg toronyból állt, ez a keleti részén található az építménynek, ez egy nagyon erős torony, vastag falakkal. Ebből a toronyból építették tovább azt a négyszögletű tornyot, amiről már beszéltem, és az összekötő falakat. Ez a négyzetes torony a várnak tulajdonképpen a másik oldalán található, és itt volt ebben az erődítményben a bejárat is ebbe a négyzetes torony környékén. Egy következő építkezési fázis körülbelül a 16. században volt, amikor az északi oldalon, ahol a legsebezhetőbb volt az építmény, ide építettek egy ilyen félköríves védőbástyát, és ekkor a bejáratot is áthelyezték a négyzetes toronynak a másik oldalára. A legvédettebb pontja ennek a várnak, ez az öreg torony volt, és annak a környéke, ez a torony lakófunkciót is ellátott, és ez a torony nagyon vastag falakkal rendelkezik, mint mondtam, annyira vastagok a falai, hogy a több szintes toronyba a feljárás egyik szintről a másikra a toronynak a falában történik, ilyen lépcső feljárattal. A toronynak az alaprajza kör alakú, jelen pillanatban körülbelül egy olyan 3 emelet magasságban áll még a torony. Több emelet volt ebben az épületben, és a feljárást első 2 szintre azt létrával oldották meg, és a fal vastagságában létrehozott lépcsőn keresztül lehetett a felsőbb szinteket megközelíteni. A második emeleten csak 1 ablak volt, és ezután következik egy újabb szint, amin kandallónak is helye volt már. Ez jelenti azt, hogy itt ezt a tornyot, ezt lakták is. A torony lakófunkciója mellett az erődítésnek egy ilyen nagyon fontos pontja is volt, mert ez biztosította pontosan a völgyek fele a belátást, és ennek következtében egy nagyon fontos eleme volt az erődítésnek. A vár legkésőbbi jelentősebb periódusához a 2 hosszanti oldalhoz kapcsolódó, tehát a Cortina falakhoz kapcsolódó ágyú tornyot építettek, tehát a keleti és a nyugati falhoz. Ezeket a jelenlegi kutatások bebizonyították azt, hogy tulajdonképpen itt megbontották a régi falakat, és a 16. század folyamán került sor ezeknek a lőtornyoknak a kialakítására, amit ágyútornyokként használtak. Itt vissza kellett bontani a falaknak egy részét, hogy ezeket a tornyokat tudják megépíteni. Ezeknek a tornyoknak a megépítése eléggé nehéz körülmények között történt, és a fekvésénél fogva a stratégiai jelentősége nagyon változott, és pedig azért, mert az épületet többször használták menedékként. Olyankor, amikor a 16. vagy 17. században a törökök sűrűn támadták Erdélyt, hát akkor ilyenkor Sebesvárát is használták menedékként. 1598-ban Báthori Zsigmond itt húzta meg magát, amikor a török váradat ostromolta, de arról is be kell számolnak, hogy itt 15 ezer katonával áldogált, és itt várta, hogy na, mi történik majd, várat elesik, vagy éppen megmenekül a török ostromtól. Tehát a fejedelem nagyon ezitált, hogy beavatkozzon, a felmentő seregként vonuljon várad alá, vagy pedig megvárja, amíg elesik a nagyvárat vára. 1660-ban is nagyon fontos szerepet játszott ez a kis váracska, mert ide hozták el a fenesi ütközetben nagyon megsebzett II. Rákóczi Györgyöt, egy éjszakát töltött, és innen aztán vitték Váradra, ahol meg is halt. Tehát szomorú esemény is fűződik ehhez a kis váracskához. A 17. században utoljára Apafi Mihály volt az, aki 1687-ben még ide katonaságot telepített be, de ezt az erődítést megint visszakapta a Bánffy család, és így az erődítés az a Bánffyaknak a tulajdonában maradt. Miután 1660-ban Várad elesett, hát akkor ez a kis váracska lett egy végvár Erdély területén, és így több ostrom is fűzhető hozzá. Például Rákóczi szabadságharc idején már nem használták, de a későbbiek során a Bánffyak, mint tulajdonosok, elveszítve a hadászati jelentőségét pusztulni hagyták. Egy következő esemény, amit el kell mondanom, az, hogy 1910-ben Kalotaszegre költözött Kós Károly, és akkor Kós Károly készített egy ilyen felújítási tervet, és a torony sisakot akkor az ő tervei alapján állították fel, és építették meg, de mivel ez az építmény a bánfiaknak már nem volt fontos, ezért enyészetnek indult. Napjainkban nagyon fontos kutatások történtek itt a területén, és megállapították az épületnek az építési szakaszait, és felújítás alatt áll az építmény, tehát újra virágkorát fogja élni. Sebesvár esetével be kéne számoljunk egy bizonyos dologról, és pedig megtalálhatók ilyen urbáriumok, tehát összeírások, ami megtörtént Sebesvár esetében. Mondjam el, hogy mi is az urbárium. Tehát ezek az urbáriumok, vagy konszkripciók, vagy inventáriumok, ahogy nevezték őket, ezek ilyen gazdasági jelentőségi iratok, melyek egy-egy birtok föld állományát és a hozzá tartozó jobbágyokat, azok szolgáltatásait veszik számba. A tulajdonos csere vagy a gazdaság vezetőjének változása alkalmával készítették ezeket. Ilyenkor legtöbbször feleltározták a birtokokhoz tartozó várat, kastélyt vagy az udvarház, valamint a gazdasági épületeket a benne található berendezésekkel együtt. A gazdasági értékük miatt írták össze őket, így az istállókat, gabonásokat, cselédlakásokat éppen olyan részletesen számba vették, mint magát a várat, a kastélyt vagy az udvarházat. Hogy fogalmat alkossunk Sebesvár váráról, annak épületeiről, berendezéséről idézzük B. Nagy Margit, várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták, 1973-ban megjelent tanulmány kötetéből, a Sebesvárról készült 1680-ban és 1715-ben készült leltárokat, tehát urbáriumokat. Elkezdeném ezzel az 1680-as urbáriummal, ami így szól. Özvegy Bánfi Dénesné Bornemisza Katalinnak a sebesvári várban található javairól készült leltár. Nota bene. Elsősorban az várnak felvonó kapujának felső felé leszakadván vagyon renoválni kell. Item a várnak külső kőfala is egy helyen leomlott. Ez az item azt jelenti, hogy szintén. Tehát, hogy azt jelenti, hogy a kapu bejárat és a kőfalak is rossz állapotban voltak. A vár kapuján belül vagyon egy istáló, melynek ajtaja, vassarka, hevederes felső része igen megrongyolódott. A várban jobbkéz felől való deszkás tornázban a Zeitház mellett, a Zeitház az őrházat jelent, Zeitház mellett vagyon két szuszék teli búzával, ezen tornázban vagyon egy hintó, derék, minden vas és fa eszközeivel. Ezen tornázban nyíló pincének ajtaja vassarkas, hevederes, vagyon ezen pincében üres hordó három, egy kád, melyben is vagyon káposzta teli. Akkor utána leírja, hogy vagyon ezen házban három öres szuszék, padszék, egy nyújtó, hintóhoz való, egy bak vashéjával, három vaskarika rajta, melyen darab lakó vasacskák is vannak, egy hintórudja, három vaskarika rajta, négy rossz kerék, stb. Ezen cipő tartó házból jobbkéz felül vagyon a szalonnás ház. Ennek ajtaja ócska, vassarka, hevederes, retesz és reteszfő rajta, lakat nélkül. Ugyanezen házban vagyon egy vasas pincetok, vasas bőrösláda, négy csatos szíj, hintó bakjára való. A felső harmadik deszkás tornác, mely tornácban két szuszék búza bennek, ennek felső konszignáció, ez a konszignációit emeletet jelent, itt található a sütőház. Ennek ajtaja vasarka, hevederes retesz és reteszfő rajta. Ezen házban egy asztal, egy ágy és rossz lantornás ablak. Az ebédlőház. Ennek az ajtaja ócska, vasarkas, hevederes, ebben vagyon egy rossz ágy. Ezen házból balkézre nyíló leányok háza, ennek ócska ajtaja vasarkas, hevederes retesz, a reteszfő az benne levő német csináltatta. Tehát itt látható, hogy az épületben itt németek is laktak. Ezek felső házaknak a padján van két szuszék, az egyikben búza, másikban zab. Ezen házaknak az fedele rossz, semmire kellő, a búzának is káros, az első ráesik. Tehát itt látható, hogy az épület elég rossz állapotban volt, és ennek ellenére, ugye, mivel történt itten a gazda csere, leírják azt, hogy Bánfi György uram háza volt ez a rész, és itt található egy rossz kályhás kemence is. Ezen középső konszignáció, tehát a középső emeleten vagyon egy más ház, az a kút iránt Bánfi György uramé felé, melynek az ajtaja vasarkas, hevederes retes, a reteszfő rajta lakat nélkül. Ezen házaknak ablakai lantornából valók, minden vas nélkül. Vagyon az kút mellett egy pince, ajtaja vasarkas, hevederes, a kapitány uram lakatja rajta. Ezen pincében vagyon egy táblasó, akkora, mint egy ajtó. Vagyon harmadik setét pince, melynek ajtaja vasarkas, hevederes, és ezen lakat van, ez a kulcsáré. A búza, in summa vagyon, az szúszékokban 100 köböl, öreg köböl, 2 véka, tehát itt leírják azt, hogy az 1680-as évben mi volt az épület állomány, és mi volt benne. Nagyon röviden itt elmondanám, hogy a Sebesvár leírása 1715-ben. Bánfi Farkas összes javainak az urbáriuma. Tehát itt látható, hogy a Bánfi család tovább örökölte Sebesvárát. Sebesvár. Két úr részére való méltóságos gróf, Bánfi György és Bánfi Farkas urak részére. Ez a bevezető. Vagyon az úrfinak, Bánfi Farkas uramnak napnyugat felül a középen egy bástyája, melynek konszignáció alatt vagyon két ház. Az felső padlás nélkül való puszta, az alsó pedig len bolthatásos, melyben a komendáns lakik. A komendáns ugye a kapitány. A konszignáció pedig az emelet, és itt azokról a bástyákról van szó, amiről meséltem, hogy a nyugat és a keleti oldalra építették fel ezeket. Vagyon ezen bástya alatt az úrfinak jó padlásos pincéje, melynél most az várban jobb nincsen. Vagyon napkeletről egy közös középbástya, melynek konszignációja alatt két padlásos ház, az felső a Bánfi György úré, az alsó pedig a Bánfi Farkas úrfié. Mely házak alatt való pince Bánfi György uram őkegyelmi. Vagyon egy kút, mely elpusztult, ezen kút előtt vagyon egy kőház, melyben most a sütő lakik, mivel azelőtt a strázsaház volt, hihető, hogy ez is közös. Vagyon délről egy magas zsendelyes, közös torony, mely alatt vagyon egy sötét tömlöc. Hát itt a nagy toronyról van szó, amiről beszéltünk. Vagyon délről egy magas, hosszú pince a régi belső kapu felvonása alatt, mely felül is az úrfi részre való, mely azelőtt borokat tartottak. Folytatja tovább. Vagyon ismét a magas torony előtt elpusztult padlásos hosszú pince, melynek napkelet felő része Bánfi György uram nagyságai, napnyugati része pedig a Bánfi Farkas uramé. A napkelet felő való kőfal, mely kidült, tehát itt látható, hogy milyen rossz állapotban volt az épület, Bánfi György uram nagysága részére való. Vagyon az vár szegleteiben egy puszta kőház, mely azelőtt csejtház volt, tehát, mint mondtam, a csejtház az a fegyveres házat jelent. A külső vár közös, melyben azelőtt ház nem volt, hanem most a német épített egy kis házacskát. A korcsma, tehát itt úgy néz ki, hogy borkivéréssel is foglalkoztak, a korcsma a két uraké, holott azelőtt rendszerint árultattak. Tehát itt látható, hogy ez az épület két Bánfinak a tulajdonába volt, a Bánfi Farkasé és a Bánfi György tulajdonába volt, és hogy annak következtében, hogy az épületet közösen birtokolták, mindenkinek kellett tudnia, hogy miből szerez be pénzt, és hogy honnan tud terményeket, meg a jobbágyoktól szolgáltatásokat kapni.
Keresztes úr Erdély marospenti kapuja Solymosvára volt, és ismeretes, hogy Dózsa lázadó serege foglalta el. A következő perceket szenteljük Solymosvárának.
Solymos és a vele csak nem szemben fekvő Lippa a középkori magyar történelem fontos helyszínét képezte, és ez a két vár, ez kapuként fogja közre az Alföld felé hömpölygő Maros folyót. A Maros folyásának vidéke már az Árpád-korban különös jelentőségének számított, elsősorban a folyón történő sószállítás miatt. Szent István király éppen e kereskedelmi útvonal stratégiai fontossága miatt ragaszkodott ennek a területnek a megszerzéséhez, amiről az ajtón vezényre fordított harc is tanúskodik. Tehát látható, hogy milyen fontos volt ez a terület. A vidék valaha a magyar királyság egyik legfejlettebb és leggazdagabb területe volt, pont ennek a kereskedelemnek folytán. Maros mentének bizonyos szakaszai egészen korán királyi kézben a nagybirtokosok tulajdonába került. Ilyen birtokos volt például Pál Szörényi Bán is, aki a tatárjárást követő évtizedekben a várat emeltetett itten Solymoson, közvetlenül a Maros mellett. Pál a magyar társadalom egy felső rétegéhez tartozott, és ehhez a szűkebb réteghez, amely gazdasági alapokkal rendelkezett, és ennek következtében tudta megépíteni ezt az erősséget. Gazdag ember lehetett, mert itt báni méltóságot és birtokot, ő volt az egyik tordai soaknának is a tulajdonosa. És ennek a soaknának a jövedelmét is ő kapta készhez. Ennek a jövedelmi forrásnak volt egy másik része is, ez a kereskedés, és így ez az úr hamar tehetőssé vált, és így a családi birtokaiban kezdett építkezni, és így ezt a magánvárat megépítette, és emellett a vár mellett megépített egy kis kápolnát is, egy kis kolostort, ahova vallásgyakorlást folytatták. Nem tudjuk azt, hogy kik voltak itten a Pálbán után a következő birtokos, de az előnyös fekvés miatt már az 1300-as években a Kán nemzetségbeli László erdélyi vagyra szerezte meg. Ez az erdélyi területnek ez egy ilyen előre tort helyőrsége lett, minek következtében ugye uralta a Maros környékét, ezért már első Károly király elvette, és lényegében a királyi vára lett áttestálva. Így került, és hosszú időn keresztül aztán királyi tulajdonba, majd Zsigmond király birtokába is található a vár. Az erdélyi vajdák hatáskörébe került aztán az építmény, és ez az egész terület is. Filippos Kolári, az ozorai pipó, akiről már többször meséltünk a déli határvidékeknek védelmének a megszervezésében, ő is erre a várra is számított ezeknek a déli vidékeknek a védelmének a kialakításában, ugye a törökökkel szemben, így ez is egy láncszeme lett ennek a délvidéki várrendszernek. Solymos annak következtében, hogy ilyen fontos volt itten a Maros völgyében, ezért Csunyadi János számára is egy fontos építmény lett, és ennek következtében ő is rátette, Hunyadi János is rátette a kezét erre a várra, mert ez egy nagyon fontos láncszem lett a Hunyad megyei birtokai és a déli vidékek közötti területnek a felügyelete szempontjából Temesvár felé. Tehát Hunyadi kártérítést ajánlott fel azoknak, akik a várat addig birtokolták, végül a várat 1447-ben szerezte meg. Itt megbízta az egyik bizalmas emberét, Keszi Balást, és Keszi Balás lett a várnagy, aki berendezkedett ebbe az erődítménybe, és Solymosinak is nevezték aztán, mert végül is ő itten építkezéseket is folytatott a vár területén. Mint az egyik bizalmas a Hunyadinak, megmaradt Hunyadi halála után is várnagynak, fontos szerepet játszott Keszi Balázs, Hunyadi Mátyásnak a királya választásában is. Hunyadi János halála után özvegye Szilágyi Erzsébet foglalkozott a családi birtokok igazgatásával, Mátyásnak a trónra léptével megint királyi kézbe került a vár. Királyi tulajdonban maradt egészen 1462-ben Siskánval folytatott harcok következtében, Mátyás a felvidéken Siskával folytatott harcokat és a főkapitányt, hogy konszolidálja, ezért mint szövetséges, Solymos várát neki ajándékozta. Így ez a terület Lipa várával együtt felvidéki uralom alá került, 1477-ben Bánfi Miklósnak adományozta Zsiska halála után, és így ez a terület újra visszakerült a királyi birtokokba. Bánfi a királlyal szemben felkelést lázított, és ennek következtében tőle is elvette a király, de hamar megbocsátott Mátyás király a bánfiaknak, és újra visszaadományozta nekik, de uralkodásának utolsó évtizedében megint elvette tőlük, mert Korvi János fiának adományozta, és így ez a vár 1487-től a Korvi Mátyásnak a tulajdonába került. Na de viszont apja halála után nem tudta megtartani a birtokot, és így az állandó pénzhiányok következtében is el kellett zálogosítania, és megint a bánfiaknak a tulajdonába került, akik nagyon szorgalmazták, ugye második Ulászló királynál, hogy kapják vissza az építményt. A Hunyadi család kihalásával 1508-ban visszakerült a tulajdon második Ulászló király határozat értelmében. Előbb a brandenburgi őrgrófokhoz került, majd megint, mint mondtam, a brandenburgi őrgrófoktól visszakerült Solymos és Lipa vára a tulajdonképpeni tulajdonosokhoz. De egy fontos esemény, amiről be kell számolni az, hogy Solymos várát 1511-ben Dózsa György, Székely György, ahogy akkor nevezték, a lázadás folyamán megostromolt. A lázadók a Maros mentén nyomultak Erdély irányában, körülzárták a várat, ebben a várban a tarackokkal is védekeztek itten, akkor nagyon kis katonaság tartózkodott, körülbelül egy 20 emberből állott, de mivel meg volt erősítve vár dupla várfalakkal körülvéve, és vízellátási gondjaik nem voltak, hát ezért nagyon könnyen ellen tudtak állni az ostromoló seregnek, viszont ez az ostromoló sereg nem tudta elfoglalni, de megfenyegették a vár védőit, hogyha nem adják át a várát, akkor a Lipán lakó családtagjaikon állnak bosszút, és ennek következtében lényegében nem is kellett ostromolni tovább a várat, mert így aztán a védők kénytelenek voltak feladni. A lázadás leverését követően a várat többnyire a Szapolyai János erdélyi vajda, majd később király uralta, miután 1528-ban Szapolyai visszatért Lengyelországból, rövid ideig Lipán rendezte be az udvarát. A történelem folyamán ugye 1545-ben, miután Budát elfoglalták a törökök, Izabella özvegy királynő ide költözött Solymos várára egy darabig, és a törökök 1551-ben így el is foglalták. Majd 1552-ben újra ostrom alá vették. Solymos vára a 16. század elején elvesztette hadászati jelentőségét, mert ekkor Lipa várát erősítették meg, és ez vette át a Maros völgye feletti felügyeletet. 1600 körül néhány évig még újra az erdélyi fejedelemségnek egyik fontos erődítménye volt, de aztán már elmondható, hogy a törökök uralták, és Evlia Cselebi leírja, hogy itten a törökök őrséget tartottak a várban. A vár, mint építészeti vagy védelmi pontosságú épít több korszakban épült, így előbb kiépült egy belső, egy kisebb falgyűrűből álló építmény, és itt egy több falszakaszt építettek, és az erődítés több időszakban alakult ki. Délfelől meredek sziklafal teszi megközelíthetetlenni az épület együttest, itten csak szárazárok veszik körül, a belső várfalak mentén sorakoztak a vár legfontosabb épületei, a nyugati oldalon egy nagyobb méretű torony, és a kaputorony található, az északi, illetve a délkeleti oldalon pedig egy-egy épületszárny csatlakozott a várfalakhoz. Az előbbi épületszárnyat, mivel itt volt megszállva ugye Izabella királyné, egy adott pillanatban Izabella szárnynak is nevezték, és itt több építmény található. A 13. századtól kezdődően építették ezt a várat. Itt ennek is előbb volt egy nagyobb tornya. Ezt a nagyobb tornyat azt várfalgyűrűvel vették körül. Ezt a várfalgyűrűt a 15. század első felében egy ilyen kaputoronnyal erősítették meg. Ezt követően ugye a belső gyűrűt egy külső gyűrűvel vették körül. Látható, hogy az építkezések egyfolytában folytak. Mátyás király is elrendeli az építkezéseknek egy következő folyamát, és mivel Korvin Jánosnak adományozta, hát innen tudható, hogy építkezések folytak. A 16. század elején érte egy újabb kiépítési folyamat a várat, akkor a tűzfegyverek használatára alkalmas külső falgyűrűt is emeltek, és újabb kaputoronnyal látták el, itt pedig egy hatalmas kőlábakra helyezett hidat építettek, amivel be lehetett jutni a várba, tehát a külső várfal mellett a belső falgyűrűt is megmagasították, és ennek kapcsán a kaputornyot is megerősítették. Látható, hogy Solymoson egy nagyon erős várat építettek ki. Mondhatjuk azt, hogy a középkori várépítészetnek egyik utolsó fontos építménye alakult, ami magán viseli a tulajdonképpeni erdélyi várépítészetnek minden ütemét, tehát volt egy belső torony, volt egy belső vár, aztán a belső várat erődítették külső várral, a külső várat ilyen lőtornyokkal látták el, tehát a tűzfegyverek használatára készült erődítmény lett. De Lipával szemben elveszítette a fontosságát, és ennek következtében hanyatlásnak indult.
Az utolsó percekben foglaljuk össze a beszélgetésünket, ugyanakkor még el kell mondania azt is, hogy miről fogunk egy hét múlva beszélgetni.
Tehát a jelen műsorunkban erdélyi határvidékeken barangoltunk, és pedig a Sebeskörös völgyében beszéltünk Sebesvárról. Hát Sebesvárról röviden elmondtuk azt, hogy hogy alakult, hogy 1319-ben említik először, aztán a 14.-15. században ez egy fontos vidék volt azért, mert a hatalmas területek tartoztak hozzá. Előbb a Losonczy családhoz tartozott, aztán a Losonczy családtól 1398-ban a Bánffy családhoz került át, mint tulajdon. ezt az építményt Zsigmond király Mircea Vajdának, Havasalföldi Vajdának adományozta 1399-ben, majd 1410-ben újra visszakerült a királyi tulajdonban, aztán már 1424-től a Bánffy családnak a tulajdonába volt. Gyakorlatilag ez a váracska annak ellenére, hogy egy kis területen található, és nem olyan erős erődítményekkel van ellátva, egy adott pillanatban nagy fontosságú lett azért, mert Várad Eleste után ez egy ilyen végvárra alakult. Az építési periódusaihoz hozzátartozik először a donzsonnak, tehát a lakótoronynak a megépítése, ami nagyon kemény vastag falakkal rendelkezik. Később egy nézetes kapubejáratos torony, ezeket összekötő falak, és ezeket aztán a 16. században bástyákkal erődítették meg, tehát ágyútornyokat építettek, és ezek a tornyok szolgálták a védelmi rendszert. Ez az építmény aztán egy adott pillanatban Várad Eleste után végvárra alakult. A fekvésénél fogva elég fontos építmény volt, de jelen pillanatban kutatások folytak a várnak a területén, és hogy ezek a kutatások megállapították, hogy az építkezési periódusokat és az építkezési periódusoknak következtében aztán, hogy hogyan alakult az építmény. Meséltem arról, hogy menekült ide ebbe a várba, hogy Báthory Zsigmond, amikor várta, hogy tulajdonképpen Várad elesik, vagy nem esik el. Ennek a várnak a leírása az ilyen urbán megtalálható. Röviden beolvastam egy-két dolgot ezekből az urbáriumokban, az 1680-as és az 1715-ös urbáriumból, amikor leírja, hogy Bánffy Györgynek és Bánffy Farkasnak a tulajdonában volt az építmény. Beszéltünk még Solymos váráról, ami egy másik fontos építmény volt a Maros völgyének a felügyeletére, és itt elmeséltük azt is, hogy hogyan alakult ez az építmény, amit egy magán várként épült meg, előbb Pál bánnak az építménye volt, később Hunyadiaknak került a tulajdonába, Dózsa paraszt lázadása alkalmával megostromolták, és hogy került tulajdonképpen a paraszt lázadó seregnek a tulajdonába. Majd arról is meséltünk, hogy itt volt Izabella királyné is egy adott pillanatban megszállva, majd a Bánffyaknak a tulajdonába került, és hogy hogyan alakult az építménynek a sora, miután Szapolyai János tulajdonában volt, és hogy végigkövethető a középkori várépítészetnek minden stádiuma. A következő műsorban szeretnénk beszélni a végvári életről, és hogy milyen volt a 16.-17. században a végvárakban az élet. Röviden arról, hogy itt ezekben az építményekben, a végvárakban a megtelepített katonaság az milyen körülmények között folytatta a harcát, meg életét, meg arról is szeretnék beszámolni, hogy ezekben a régi középkori városokban és középkori várakban, kastélyokban, hogy használták a vizet, a bort, meg a sört, tehát milyen italokat használtak és készítettek.
Keresztes úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy megint fontos és érdekes dolgokról mesélhettünk.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.